Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az úrvacsorai Isten tiszteleten. Engedjétek meg, hogy egy történetet hadosszak meg veletek, ezt elsősorban egy gyerekekre gondolva, de hát nyilván másoknak is tanulságos lehet. Talán úgy olvastam ezt a történetet, nem tudom, hogy ki az, akinek van otthon kis állata. Nektek van? Kitek van? Hörcsögötök van. Aha. Többieknek? Kutyák? Kutya, macska? Nálatok? Nincsen? Uh-huh. És szeretnétek? Igen. Mit szeretnétek? Macskát? Hát ez a történet egy kis házi kedvencről szól, egy családban, ahol voltak gyerekek, meg szülők. Hosszas rábeszélésre kaptak egy kiskutyát a gyerekek. És hát ugye erről a kiskutyáról nagyon fontos volt gondoskodni, vigyázni rá. Hát milyenek a kiskutyák? Szeretnek ott lenni, ahol a többiek vannak, szeretnek csatangolni, felfedezni a környéket. És hát az volt a megbeszélt rend, hogy amikor a házi gazda, az apuka hazaér a munkájából, akkor ő duddant egyet a dudával, a kocsi dudájával, hogy fogják meg a kutyát, vigyék be, nehogy véletlenül baj legyen. És ezt így meg is tette. Még mielőtt kinyitotta volna a kertkaput, egy picit jelzett a családnak, és a gyerekek meg is keresték a kiskutyát, bevitték, és az apuka abban a teljes bizonyosságban indult el, hogy ahogy megy befele, a kiskutya nem fog oda kerülni az útba, úgyhogy ő ment befele szépen a kocsi felhajtón, és aztán betolatott a garázsba. És ahogyan a garázsba tolatott be, egyszer csak érezte, hogy az autó döccen egyet. Rossz érzése volt nagyon. Kiszállt, és hát kiderült, hogy elütötte a kiskutyát. És nem értette a dolgot, ugye nagyon borzasztó ez a történet. Nem értette a dolgot, hogy ez hogy lehet, hát biztos volt benne, hogy a kutyus nem lesz ott. És aztán ahogy ment be a gyerekekhez, látom, hogy ez túl rossz történetet választottam. Ment be a gyerekekhez, akkor látta, hogy nyitva van az ajtó. És ők úgy tudták, hogy a kiskutya még annyira kicsi, hogy nem tud lemenni a lépcsőn, tehát hogy nem lesz ebből probléma. De kiderült, hogy nyitva van az ajtó, és a gyerekek elkezdték keresni a kutyát, és mindenki kereste, és hát nem találták sehol. Hát kiderült, hogy az a gyerek, aki kiment, hogy a kutyát összeszedje, ő nagyon benne volt egy tévéműsor vetélkedőnek a nézésében, és nem figyelt oda, és elfelejtette az ajtót becsukni. Tehát, hogy azt gondolta, hogy becsukta, de kinyílt az ajtó közben. És hát a kiskutya pedig, hát milyen érdeklődő, felfedező, és hát kiderült, hogy megnőtt annyira is, hogy le tudott menni a lépcsőn, és így keveredett oda a szegény kiskutya, és hát nyilván nagyon megviselt az egész családot, tehát borzasztó érzés volt. Mindenkit lesújtott ez a dolog, hogy most mit tettünk. Ott volt az apuka, aki nem akarta, nem látta, nem vette észre. Nem volt tolató radar, meg tolató kamera, meg ilyesmi ezen az autón. És hát a gyerekek is gondolhatjátok, hogy érezték magukat, hogy én nyitva felejtettem az ajtót, és most azt, akit annyira szerettünk, elvesztettük. Ilyen nagyon megrázó ez a történet. És itt állunk egy olyan alkalmon, amikor valami hasonlón rendülhetünk meg. Hogy mi tettünk valamit, mulasztottunk, hibáztunk, képletesen szólva nyitva hagytuk az ajtót, és egy ártatlan, aki nem tehetett semmiről, ennek a hibának, mulasztásnak a következményeként meghalt. Gyerekek, ahogy beszélgettek erről a szüleikkel, Végülis ez volt az, amin még elgondolkoztak, hogy mennyire szeret minket az Isten, hogy ő ezt megtette. Hogy mi hibáztunk, és nem mi halunk meg, hanem Jézus Krisztus meghalt, értünk, a mi helyettesünként. És most egy nagyon különleges bibliai történetet szeretném, hogyha fellapoznánk. Egy olyan történetet, amellyel én meg kell valljam, hogy nem nagyon tudtam mit kezdeni. Olyan nagyon szokatlan, furcsa történet. Nincsen, szerintem ehhez fogható nincsen a Bibliában. Királyok második könyve 13. fejezetében találkozunk ezzel a történettel. Királyok második könyve 13. fejezetében a 20. verstől kezdődően olvassuk azt, hogy Elizeus próféta a szolgálatának a végén megbetegedett, és olyan súlyos betegséggel betegedett meg, hogy belehalt. És eltemették. És a következő esztendőben pedig moábita rabló csapatok törtek be az országba, dúltak és fosztogattak, és az történt, hogy volt egy haláleset a településen, és hát mentek eltemetni a halottat. Ment a halottas menet, vitték a halottat ki a temetőbe, amikor egyszer csak feltűntek a moábita rabló csapatok. Megjelent az ellenség, felfegyverezve, hogy hát temetésre nem szoktak katonaként menni emberek, tehát ott voltak fegyvertelenül kiszolgáltatva, a gyászban lesújtva, és egyszer csak megjelent egy rabló csapat, és mindenki fejvesztve menekülni kezdett. És hát nem tudom, bele tudjuk élni magunkat ebbe a helyzetbe. Tehát aki futott ki merre tudott, ott voltak a koporsót vivők, akik vitték az elhunytat előkészítve a temetésre. Hát ők nem tudtak szanaszéjjel futni, tehát valamit kellett csinálniuk. És azt olvassuk a történetben, hogy mikor meglátták a rabló csapatot, akik temették az embert, akkor belökték azt az embert Elizeus sírjába, és elmentek. És az az ember pedig, amikor hozzáért Elizeus teteméhez, életre kelt, és talpra állt. Tehát ott ijedtükben nem tudtak mit csinálni, ott volt a sír, Elizeus sírja, gondolták, hogy gyorsan megszabadulnak a tehertől, és ők utána menekülnek, ahogyan csak bírnak. Úgyhogy belökték a sírba ezt az elhunytat, akit éppen készültek eltemetni, és elmenekültek temetést végző emberek. És ekkor történt egy rettentő furcsa és különleges dolog. Ilyen még nem volt, meg azóta sem volt. Emlékeztetem szerint ez egy egyedülálló történet a Bibliában. Hozzáért az elhunyt Elizeus tetemeihez, holttestéhez, és az elhunyt férfi, akit temettek, feltámadt. Feltámadt, és a lábaira állt. Életre kelt. Nagyon furcsa történet. Megtörtént Elizeus személyhez kapcsolódó csoda, de olyan rettentő furcsa ez a történet. Miért van ez feljegyezve? Mi lehet az üzenet ennek? És aztán ahogy így gondolkoztam rajta, hogy milyen üzenete lehet ennek, akkor úgy megfogalmazódott bennem egy kép, egy gondolat, hogy a halotthoz hozzá kell érni, ahhoz, hogy a halott életre keljen. Az egyik holttest hozzáér a másik holttesthez, és ez a holttest életre kelti a halottat. Milyen kép, nem? És itt bejött nekem Jézus áldozatának a képe. Bejött az a gondolat, hogy Krisztusnak meg kellett halnia, és az ő halála kelt életre bennünket, akik holtak vagyunk. És három szempontból szeretném, hogyha szóba tudnánk állni ezzel a képpel, ezzel a gondolattal, így az úrvacsora kapcsán, hogy mit is jelent az, hogy a halott életre kelti a holtat. A Bibliának egy nagyon komoly tanítása az, hogy holtak vagytok a ti bűneitekben és vétkeitekben. Első megközelítésben ez, hogy holtak vagytok a ti bűneitekben és vétkeitekben, azt jelenti, hogy halálra ítéltek vagyunk. Azt jelenti, hogy a bűn miatt, a bűn elkövetése miatt mi halottak vagyunk az örök élet szempontjából. Ez is egy hasonlóan furcsa megfogalmazása Jézusnak, hogy hagyd, hogy a halottak temessék el a halottalikat. Élő emberekről beszél, de az örök élet szempontjából halottakról, és te kövess engem, mert akkor leszel élő. Aki vétkezett, a fölött az Isten igéje kimondja a halálos ítéletet, és az, hogy él, ez az örök élet szempontjából nem jelent semmit, mert a halál gyermeke, a halál foglyai vagyunk. És ahhoz, hogy mi újra élhessünk, ahhoz Krisztusnak meg kellett halni. És ahhoz, hogy bennünk élet legyen, és ne csak élhessünk, hanem éljünk, ahhoz valahogy érintkeznünk kell az értünk megholttal. Bocsánat, hogy ezt a képet most megint felidézem, de itt nem arról volt szó, hogy úgy óvatosan leeresztették a sírba. Nem arról volt szó, hogy így hozzáért a halotthoz. Hanem arról volt szó, hogy ők menekültek, és zúgy, beesett, bedobták. Ez nem egy finomkozó mozdulat volt. A kép az morbid, nagyon rettentő, bocsánatot kérek, hogy ilyen borzasztó képeket hozok ma. De mit üzen? Ha Krisztusra nem zuhansz rá, ugye a kősziklára ráesni, ha Krisztus halála nem érint meg megrázó módon, hogy ő meghalt, érted? Ő halott a te bűnöd miatt. Akkor nem fogsz életre kelni. Arra van szükségünk, hogy valahogy megrázzon, mélyen megérintsen az a gondolat, hogy én vétkeztem, én vagyok halálra ítélve, én vagyok elveszve a bűneimben, én vagyok halott. De Krisztus meghalt, és az, hogy meghalt, ez nekem az életet jelenti. Ez az első réteg ennek a képnek. Muszáj, hogy szobáljak a fölöttem kimondott ítélettel ahhoz, hogy életre kelhessek. Ha én hárítom, ha én megpróbálom megmagyarázni, hogy az a rossz, az nem rossz. Ha megpróbálom elhitetni magammal, hogy én élek, akkor nem tudok életre kelni. Csak a halott tud feltámadni. Csak az, aki elfogadta magára nézve az ítéletet, tud kegyelmet találni az Istennél. Aztán van egy második rétege számomra ennek a képnek, ennek a gondolatnak, hogy holtak vagyunk. És ezt a gondolatot a Római Levél 7. fejezet alapján, illetve a 8. fejezet alapján is megfogalmazhatjuk, ahol Pál apostol arról beszél, hogy én egyetértek az Isten törvényével, hogy az jó. Én gyönyörködöm az Isten törvényében. Római Levél 7. fejezet 14. versétől kezdi ezt leírni, ezt a gondolatot. Mindjárt föllapozom a Bibliámban. Azt mondja, hogy tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarom. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom magam, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és rabulád engem a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ez a test a halálnak teste, és ahogyan a 8. fejezetben visszatér ezekre a gondolatokra, azt mondja a 8. fejezet 5. versétől kezdve, a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, a lélek gondolata ellenben élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Tehát van egy másik értelme is ennek, hogy halottak vagyunk. Ez már nem az, hogy a bűneink miatt halálra ítéltek vagyunk, hanem az, hogy mindannyian szembesülünk a személyes életünkben olyan megkötözöttségekkel, olyan pontokkal, ahol azt tapasztaljuk, hogy a bűn úgy uralkodik rajtunk, hogy miközben nem akarjuk. És ez a test a halálnak teste, és azt találom, hogy a bűn van kéznél nálam, és azt találom meg, hogy lázad az Isten ellen, és nem engedelmeskedik, és nem is képes erre. Ezt is jelenti, hogy halottak vagyunk. Halottak vagyunk az Istennek való engedelmesség szempontjából. Holt testek, amelyek képtelenek az engedelmességre, amelyek süketek, vakok, gyengék, erőtlenek, amely nem tud engedelmeskedni az Istennek. És milyen sokat mondó ez a kép, hogy a holt test hozzáér a halotthoz, és életre kell. Hogy amikor az értünk meghalt Krisztusra feltekintünk, a Golgota keresztjére feltekintünk, és meglátjuk, hogy meghalt értünk, akkor ez a fajta gyengeség is meg tud szűnni. Mert azt mondja, hogy ilyenek voltatok régen. Azt mondja, hogy ez a test szerinti élet, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. Nem vagytok adósok. Adósok vagytok, de nem a testnek, hogy test szerint éljetek. Tehát ez a kép, ez az ószövetségi kép, ez üzen még egy üzenetet. Hogy lehet, hogy én megkötözött vagyok a bűneimben, lehet, hogy én a szenvedélyek fogságában vagyok, de amikor hozzáérek az értem meghalt Krisztushoz, akkor élet származik belőle. És megtörténik a csoda, amit a 8. fejezet megfogalmaz és leír a 10. versben, hogyha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztatott a halálból, ugyanaz, aki Krisztust feltámasztott a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket. Ezért, atyám fiai, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Ehhez megint arra van szükség, hogy naponta ott legyen az a gondolat, hogy Krisztus meghalt értem, és én az ő halála miatt, az ő halálának köszönhetően élhetek. Amikor megérint ez, és amikor megérint az, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak, és az a lélek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az a lélek, az bennünket meg tud eleveníteni. És bár igaz az, hogy holt testben élünk, de ez a holt test, ez képes engedelmeskedni az Istennek, az Istentől kapott lélek által, a feltámasztó élet lelke által. És van egy harmadik réteg is, amit szeretnék megfogalmazni még ez a képhez kapcsolódóan. Ez a harmadik réteg pedig Pál apostol szavaihoz kapcsolódik a Galatákhoz írt levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem tudom, hogy látjuk-e a különbséget a halál és a halál között. Az első halál, az a halálos ítélet volt, amit a törvény kimond a vétkezők felett. A második halál az a megkötözöttség a bűnben, amikor személyes tapasztalatként érjük át a gyengeséget, a testnek a lázadását az Istennel szemben, hogy nincsen bennem élet az engedelmességre önmagamtól. A harmadik pedig egy döntés. Annak a döntése, hogy én Krisztussal együtt meghaltam. Hogy az életemet nem a magam életét élem, hanem én meghaltam. Meghaltam a bűnnek, meghaltam az önzésnek, meghaltam a saját kívánságaim szerinti életnek, és a Krisztusba vetett hitben élek ezután. És azt mondom, hogy Uram, méltó vagy, hogy bennem éljél. Hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, mert a tiéd vagyok, mert meghaltál értem, és a te feltámadásod útján kaptam életet. A harmadik, amikor nem más mondja ki fölöttem, hogy halott vagy, hanem a legszemélyesebb döntés az életemben, hogy én a mai napon is Krisztusnak adom az életemet. Mert én megfeszítettem Krisztussal együtt. És nem én élek többé, hanem a bennem lakozó Krisztussal együtt élek. És az én személyes vágyam és az én személyes akaratom, hogy követni tudjam az Istent, mert megérdemli, mert méltó rá, mert ő áldozatot hozott értem. Az úrvacsora ennek az alkalma, amikor ezt megerősítjük. Én szívemből kívánom, hogy ez a nagyon morbid és megrázó kép tudjon időnként eszünkbe jutni, és tudjuk átélni azt, hogy az értünk meghalt Krisztusban életet találunk. És nem mi élünk többé, hanem él bennünk a Krisztus, és az Isten fiában való hitben éljük az életünket. Amen.